Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjét. Ezt megírva találjuk Mikeás próféta könyvében, a 7. fejezetben, a 19. verstől a 20. versig a következőképpen. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Talán mindenki ismeri azt a játékot, aminek az a címe, hogy ki nevet a végén. Ismerős a játék. Egy régi játék ez, amelyik száll nemzedékről nemzedékre. Az alapcsomagba lehet ezt mindig találni, hogyha valamilyen társas játékot keres az ember. És ezt nem csak fiatalok, de felnőttek is szívesen játsszák, kortól függetlenül. És az elmúlt héten nekem is lehetőségem adódott, hogy családi körben együtt játszhattunk, gyerek és felnőtt, unoka, nagymama. Ezt a remek címet pedig azért kapta a játék, mert aki győzelemre áll, nem biztos, hogy győzni fog. Sőt, lehet, hogy utolsó lesz. És ez azért történhet meg, mert az egymás bábúját is ki lehet ütni. És ha valakinek lehetősége adódik rá, bizony ki is üti azt a bábut a győzelem reményébe. És az az illető, akinek ezt a bábúját kiütötték, kezdheti azzal a bábúval előről az egészet. Érdekes megfigyelni egymás viselkedését játék közben, legyen az bármilyen játék. Mindenkit magával ragad a versenyszellem, bizony mindenki győzni szeretne. És ebben a játékban, hogyha lehetőség van, bizony megtesszük, hogy kiütjük egymás bábuját, sőt, szívesen azt is megtoroljuk, ha bennünket ütnek ki, és mi is kapunk a lehetőségen. Mert ez a megtorló lelkület is elragad bennünket kortól, függetlenül. És hogyha egy ilyen ártatlan kis játékban az megfigyelhető, mennyivel inkább a nagy dolgokban, az élet nagy dolgaiban. Mert az emberben felülkerekedhet a büszkesége, haragja, és sokszor bosszúállásra vágyik. Nem véletlenül alakult ki az a bibliai szállóige, szemet szemért, fogat fogért. Sőt, többszörös megtorlásról szól az Ószövetség. Mert a bűneset óta az embert elragadhatja az indulat, hogy megfizessen valahogy annak, aki ártott ellene, de ha nincs meg rá a megfelelő eszköz, akkor legalább azt kívánja, hogy egyszer a sorstól valahogy visszakapja azt a rosszat az adott illető. Ilyen az emberi indítatás. Érvényes az a mondás is, mindenki önmagából indul ki. Vagyis, ha magamra nézek, így cselekszem, akkor a másik embernek is úgy kell tennie, vagy olyannak kell lennie, úgy gondolkodnia, mint ahogy én. És ezért is nehéz elfogadnunk sokszor a másik ember álláspontját, életvitelét, mert esetleg mi nem úgy teszünk. Így viselkedünk egymással szemben, kimondatlanul is. Ilyen előítéletek mozgatnak bennünket. És így van ez az Isten képpel is. Van egy filozófiai mondás, ha a háromszögnek istene lenne, az háromszög alakú lenne. Mert az ember az Istenét is önmagához próbálja formálni, istenséget kisbetűvel, a felettes hatalmat. És ez a bosszúálló istenkép jelenik meg bizony az emberiség gondolkodás módjában. És ehhez hozzátartozik az, hogy a haragvó Istent ki kell engesztelni. Számos bálványisten kultusz erre épül. Hiszen sámánok, varázslók megpróbálják kiengesztelni az istenséget, tettekkel, áldozatokkal. De ez ma is megjelenik gondolatvilágunkban, a babonás szokásokban. Megtehetünk bizonyos dolgokat, szertartásokat, hogy nehogy baj érjen bennünket, lekopogjuk. Ha pedig baj ér, akkor a bosszúálló felső hatalomra gondolunk, aki valamilyen védkünket bizonyára megtorolja. Az biztos, hogy a bűnöknek következményei vannak, hogy emiatt az az Isten, akit nagybetűvel írunk, az élő Isten, akit nem mi képzelünk el, hanem valóságos, létező, nem hagy minden büntetés nélkül, mert ez a teremtett világ rendje. Ha megszegjük ezt a rendet, akkor annak következményei vannak. Mert Isten nem azért állít fel szabályokat, hogy korlátozzon bennünket, hanem azért, hogy a bajtól megvédjen. Hogy megvédjen a bűnöknek a következményétől. Mert az, ami olyan jónak látszódhat kívülről, bizony megkeseríti az életet. De Isten jelleméhez mégsem a bosszúállás tartozik. Nem ez határozza meg, hiszen ezt kérdezi Mikeás, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt. Olyan ez, mint egy költői kérdés, amire egyértelmű a válasz. Nincs olyan Isten, nincs olyan gondolatainkban megformált istenség, amely ne torolná meg a bűnt, de az élő Úr, kegyelmes Isten, ő megbocsát. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy megkegyelmez. Eltapossa bűneinket, a tenger mélyére veti. Az élő Úr ilyen Isten, akit magunkból kiindulva nem tudunk kitalálni, megalkotni. Mert az ember nem ilyen, hiszen ártalmatlan játékainkban is megmutatkozik az, hogy mi van bennünk. És el se tudjuk képzelni azt, hogy Isten ellen elkövetett vétkeink mekkora fájdalmat is okoznak neki, mekkora súlyuk van bűneinknek, és milyen jogos lenne a haragja ellenünk. De ő mégsem torolja meg, nem vág vissza, hanem megbocsátja a bűnt. Mert ő nem bosszúálló Isten. Ezért mutatkozik be Mózesnek is úgy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig. Megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Izrael népe sem jutott volna odáig, ahova eljutott, ha Isten nem ezek szerint, a tulajdonságai szerint bánik velük. Ha nem lett volna kegyelmes, ha nem lett volna hosszú tűrő, hiszen ez a nép sok-sok vétket követett el vándorlása során, megérdemelte volna, hogy Isten lemondjon róla. De ő mégis segítette őket csodákkal, isteni vezetéssel. És ez a kegyelmes Isten jelenik meg a Zsoltárok könyvében is. Isten hosszú tűrő, kegyelmes, szeretete nagy. És akkor értjük meg igazán, hogy mi is az a kegyelem, ha magunk felismerjük, mi is az a bűn, mi is az a vétek, mi az, amit érdemelnénk, értük. És ezt felismerjük, akkor felismerjük azt is, hogy Isten mindeddig kegyelmesen megtartott. Még van lehetőségünk, még felkelünk napról napra, még tevékenykedhetünk ebben a világban. És mindez azért van, mert ő irgalmas Isten. Jézus Krisztusban az irgalmas Isten jelent meg. Ezért is nevezik őt Immanuelnek. Velünk az Isten, nem ellenünk, hanem értünk, munkálkodik. Az ő megváltó halála miatt Isten a tengerbe dobja vétkeinket. Isten olyan messze veti vétkeinket, mint napkelet, napnyugattól van, ahol, ahogy olvassuk máshol is, vagyis végtelen távolságra. Csak mi vagyunk azok emberek, akik emlékszünk, emlékeztetjük magunkat a saját vétkeinkre, mások vétkeire. Csak mi vagyunk azok, akik olyan nehezen fogadjuk be Jézus megváltó halálát. Mert leginkább az ember menekül egy megtorló istenségtől. De Isten nem ilyen Isten. Ő csak arra emlékeztet bennünket, hogy mit tett értünk. Hogy hálát tudjunk adni ezért neki. Ahogyan Pecnik Pál egy versében mondja, könnyes hálaadásra nyílik ajkunk, szívünk, megváltó Urunkra, midőn emlékezünk. Megfizethetetlen az, amit ő tett értünk, midőn keresztfára vitte minden vétkünk. Nem ezüst, nem arany volt bűneink ára, értünk és helyettünk ment ő Golgotára. Bűnöst kiváltani csak vérrel lehetett, s az ártatlan bárány vérével fizetett. Amit ő értünk tett, ne feledjük soha. Üdvre nyílt bűnrabok hosszú cella sora. Bizony, ő már megfizetett. Nem kell megfizetnünk vétkeinkért. Nem kell más sem fizetésre kényszerítenünk. Mert az a békesség, amit Isten ad, mindennél többet ér. És a harag, az indulat, a be nem ismert vétek csak bennünk pusztít, belülről a halált munkája. A megbocsátás, a megbékülés Istennel és emberekkel életet teremt bennünk, mert ez a békesség. Az elmúlt napokban beálltam egy parkolóhelyre. Ez a parkolóhely természetesen szabad használatú parkolóhely volt. De az azzal szembe lévő üzletasszony, láttam rajta, nagy haraggal néz kifelé. Teltek a napok, aztán egyszer csak arra lettem figyelmes, jön utánam nagy haraggal az arcán. És azt mondja, ne álljak oda arra a helyre, mert az az övé. Kérdezem, bérli? Nem. Aztán úgy adódott, hogy mondtam, hogy majd meglátjuk, vagy utána nézek ennek a dolognak. Az biztos, hogy álmatlan éjszakám volt miatta. És látszott, hogy a hölgy is tele volt haraggal, indulattal, sőt, azt leste egész nap, hogy én mikor érkezem meg, és mikor állok el onnan. Bizony nem irigyeltem őt, de nekem sem volt jó ez a szituáció. És egyik reggel felkeltem, és ezt az igét olvastam éppen akkor, amikor rendezni kellett ezt az egészet. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Bizony bementem hozzá, kompromisszumra jutottunk, így mindketten megnyugodtunk. Őt sem pusztította többé a harag, én is jól tudtam aludni ezután. Bizony a békesség a legfontosabb, mert Isten békességet teremt közöttünk, és ez szolgálja az életet. A játékra visszatérve, az élet nagy kérdéseiben nem az a cél, hogy majd valaki nevet a végén, győzelmének tudatában, hanem az a cél, hogy mindnyájan nevessünk, örömmel adjunk hálát Istenünknek, aki ilyen irgalmasan bánik velünk. Mert ő az, aki győzött a bűn, a halál felett, és így mindannyiunkat győzelemre segített. Ő az, aki mindnyájunknak győzelmet ad, győzhet bennünk és körülöttünk az élet. Istennek az okoz örömet, ha megkegyelmezhet, hiszen a mennyben nagy az öröm egyetlen megtérő bűnösnek, aki hazatalál, akire rátalál Isten. Ő azt szeretné, ha megtalálnánk benne örömünket, amelyet csak ő adhat nekünk. Ahogyan a 126. Zsoltár írója fejezi ki, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Adja Isten, hogy így legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te nem bosszúálló Istenként jelentél meg közöttünk, hanem azért, hogy elhozd az irgalom idejét. Kérünk add, hogy felismerjük ezt. Add, hogy felismerjük bűneinket, és bátran meneküljünk hozzád kegyelemért. Add, hogy ez a kegyelem hassa át egész életünket, hogy magunk is így tudjunk cselekedni egymás között. Add, hogy békességet tudjunk teremteni magunk között, egymás között. Kérünk, hallgass meg minket. Amen.